Valószínűleg, hogy sejtitek, hogy az ige az honnan lesz felolvasva, hiszen Pál apostol beszél ezekről a lelki fegyverekről, nem mintha a Szentírásban nem lennének ezek megtalálhatóak, ezek a lelki fegyverek mindenhol, az Ószövetségtől kezdve a Jelenések könyvéig ott vannak ezek a fegyverek, de talán Pál apostol az, aki a legszisztematikusabban összefoglalja ezt a fegyverrendszert az efézusiakhoz írt levélben, a 6. rész, 14. versétől olvasom az ígét, a 17. versét, tehát Efézus 6, 14-től 17-ig olvasom az ígét. Tehát, álljatok elő, övezzétek körül derekatokat igaz lelkűséggel, öltsétek fel az igazság páncélját, és kössétek fel a békesség evangéliumának hirdetésére való készség saruját. Mindezekhez vegyétek fel a hit pajzsát, amellyel a gonosz minden tüzes nyilát kiolthatjátok. Az üdvösség sisakját is vegyétek fel, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. És a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Testvéreim, Pál apostol itt ebben az ígében, ebben a fegyverzet felsorolásban egy klasszikus római lovagnak a felszerelését írja le. Egy római katonát ír le. Hát ugye abban a korban a római katonánál katonább nem létezett a világon, ők voltak a katonai elit, ők voltak a legjobbak, a legerősebbek, a legügyesebbek, és Pál apostol azonosítja a római katonák győzelmi képességét, azonosítja a fegyvereikkel, illetve azzal a magatartással, ahogy a római katona harcba indul. Egy római katonát ír le tulajdonképpen Pál apostol, de ennél tovább is megy. Azt mondja Pál apostol, ezt sugallja, ezt akarja a szívünkre helyezni, hogy amennyiben ezen a világon a római katona a legerősebb és a leghatékonyabb katona, annyiban a szellemi lelki életben pedig Isten gyermeke a legerősebb katona. Azaz nem csak, hogy párhuzamba állítja a hívő embert, Isten gyermekét, téged, a római katonával, aki félelmetes volt, erős volt, legyőzhetetlen volt, nem csak, hogy párhuzamba állítja, hanem még azt is mondja Pál apostol, hogy ti pedig többek vagytok, és ti lelki értelemben vagytok katonák, Isten katonái vagytok. Na, de haladjunk ám szépen sorba és rendbe. Fegyverekről ír Pál apostol, és fegyverekről olvasunk, de a fegyverek mögött találunk egy másik kérdést, ez pedig a harcnak a kérdése. És a harc mögött is találunk még egy kérdést, ez pedig a győzelemnek a kérdése. Nagyon fontos, hogy ezt a hármat egybe lássuk. Soha nem elég csak a fegyvereket látni, a harci fegyvereket, hiszen mit érnek a fegyverek, ha nem használom őket? A harcban. És mit ér a harc, hogyha nem nyerem el a győzelmet, és nem a győzelemért harcolok? Nagyon nagy hibákat lehet elkövetni lelki értelembe. Én elkövettem párszor ezeket a hibákat. Mentségemre szóljon, hogy fiatal voltam, bár tudom, hogy ez nem mentség az Isten színe előtt. Én pártól elkövettem ezeket a hibákat. A fegyverek önmagukban nem jelentenek harcot, és a harc önmagában nem jelent győzelmet. Ezek a dolgok egymásra épülnek. Úgyhogy így vizsgáljuk meg a lelki fegyverzetet, hogy ezek a fegyverek, ezek a lelki fegyverek harcra adattak neked, És ez a harc pedig a győzelem okán szakadt a nyakadba. Testvéreim, ez az első dolog, amit mélyen és alaposan a szívedbe kell helyezzél, és itt kezdődik minden. Ennek a tudatosításával, hogy Isten népe konfliktusban van. Harci helyzetben. Ez nagyon fontos. Időről időre, ami igehirdetésünk, ami beszédünk, és ami evangéliumi gondolkozásunk, túlságosan is elcsúszik a békesség irányába. Amiben hát azért van valami, hiszen ami urunk a békesség fejedelme, karácsonykor az angyalok ugye békességet hirdetnek erre a világra, és ez igaz is, mi valóban a békesség gyermekei vagyunk, csak hogy ezt a békességet mi harc által őrizzük meg. Nagyon fontos, hogy tudjad, amennyiben te Isten gyermeke vagy, annyiban te egy állandó konfliktusban élsz. Egy harci helyzetben. És a te békességed az mindig egy győzelmes harcnak az eredménye és a gyümölcse. Nagyon sokszor szeretünk elfelejtkezni erről, és szeretjük ezt szem elől téveszteni. Nem akarunk tudni róla, márpedig ezt tudnod kell, hogy te egy állandó konfliktusban vagy. Egy állandó harci helyzetben vagy. Kikerülhetetlenül. Ha Istené vagy, akkor te harcban élsz. Nem lehetsz másképpen ezen a világon az Isten gyermeke. Mert hogy a világ nem fogadja be, és a sötétség nem fogadja be a világosságot. A világosság állandóan jön, a sötétség állandóan nem fogadja be a világosságot, és ez egy állandó konfliktust eredményez. Tehát harcban vagy, amennyiben világosságban jársz. Ám ennek a harci állapotnak van két kísértése. Ez is jellemző ránk, hívő emberekre. Az egyik kísértés, hogy alig várom, hogy harcoljak. És ha kell, ha nem, konfliktust keresek. És ha kell, ha nem, a másiknak a fejére olvasom a bűnéjét, és azt, hogy szerintem miért fog elkáhozni. Ez egy kísértés. A harci vágy a vérszomj. Hogy alig várom, hogy neki menjek a másiknak. Alig várom, hogy elkapjak egy atyafit, és elmondjam neki, hogy mit csinál rosszul az ő hívő életébe. Na, tudjuk nagyon jól, hogy időről időre az Isten megterhel minket ilyen testvérekkel, ilyen atyafiakkal, akik ilyen megajándékoz, mondjuk úgy, hogy megajándékoz egy ilyen testvérrel, de még magunkban is időről időre felismerjük ezt a szentnek mondott vérszomjat. Alig várom, hogy harci helyzetbe kerüljek. Alig várom, hogy odaüssek a másiknak, Istennek a nevébe. Ez egy hiba. Ez egy hiba. De van még egy hiba, ennek az ellentétje, amikor folyamatosan kihátrálok a konfliktusból, a harcból. Folyamatosan kihátrálok azokból a helyzetekből, ahol nekem bizonságot kellene tennem, és fel kellene vállalnom egy konfliktust az Úrért, az ő ügyéért, az országáért és a hitemért. Van itt tehát két veszély, ami a harcot illeti. Az egyik az, hogy túlságosan is belelendülök a harcba, és aztán a végén egy pusztító lesz belőlem, egy lelki terminátor, aki után nem marad semmi, csak romok, mert hogy építeni nem tud az, aki mindig harcban él. A profécia úgy van megírva Ézsaiásnál, ugye, hogy hát pusztít is, na de plántál is. Meg is sebez, na de azért be is kötöz. Ez az egyik nagy hiba, hogy állandóan harcban vagyok, állandóan támadni akarok, és nem építek semmit, nem épül utánam semmi, csak a füstölgő romok maradnak utánam. Vagy a másik hiba, hogy mindenhonnan visszavonulok, mindenhonnan hátralépek, és akkor a gaz veri fel az életemet. Mi a helyes? A helyes a kettő közötti, azaz a harci vágy és a visszavonulás közötti nagyon vékony, penge élen álló állapot. Ez pedig a harci készség. Ez a harci készség. Az állandó figyelem, az állandó készen lét. Így mondták ezt a középkorban római katolikus szerzetes testvéreink, hogy vigília, az az éberség, józanság, készség. Nem szorongatom a kardot, de ott van mellettem. Nincs a fejemen mindig a sisak, de ott van a kezem ügyében. Ez egy állapotot jelent. A besorozottság állapotát, a harcban létel állapotát, az állandó készség állapotát. És erről beszél Pál apostol. Nem azt mondja, hogy hajrá emberek, támadjunk, és nem azt mondja, hogy hagyjátok a harcot, vonuljunk vissza, hanem azt mondja, hogy a te életed legyen egy állandó készség a harcra, ha úgy alakul a dolog. Beszéljünk egy másik kérdésről. A harcot azt tisztáztuk. A két veszélyét a harci helyzetnek, illetve, hogy a mi állapotunk az egy állandó harci vigília, harci készségkel legyen. Beszéljünk egy másik kérdésről. A győzelemről. Hiszen ez is egy fontos kérdése a hitéletünknek. Mit tekintünk győzelemnek? Ez is egy izgalmas kérdés, nem? Győzni, győzni, azt értem. De mit jelent győzni? A győzelemmel az a baj, hogy a győzelemnek van egy klasszikus, evilági, politikai, katonai értelmezése, és a győzelemnek van egy spirituális értelmezése is, és a kettő homlok egyenest ellentétes. Ugyanis nem csak egy győzelem létezik, hanem kettő. Először azt tekintjük győzelemnek, ez a klasszikus meghatározása, hogy mit jelent győzni, amikor az akarat kiterjesztéséről van szó. Tehát az a győzelem, amikor az akaratomat kiterjesztem a másikra. Azaz, amikor azt csinálod, amit én mondok. Az a győzelem. Ez a klasszikus, a történelmi győzelem, a királyoknak, a császároknak, a diktátoroknak a győzelme, ez a katonai győzelem. A főnöknek a győzelme. Az erőszakos férjnek, a durva édesapának a győzelme. Az asztalra ütve, azt mondom, pedig az lesz, amit én mondok ebben a házban. Ez a győzelem rengeteg sebbel, rengeteg szenvedéssel, rengeteg pusztítással jár. A világ ezt a győzelmet keresi. Folyamatosan ezzel a győzelmi modellel fogsz szembesülni a világban, a közösségben, a társadalomban, még az egyházban is, Isten őrizzen, hogy a családodban. De folyamatosan ez a győzelmi modell van az emberek előtt, hogy akkor vagyok győztes, ha az akaratomat kiterjesztem és rákényszerítem a másikra. Azaz diktálok. Azaz én mondom meg, hogy hogy legyen. Igen ám, de van egy másik értelmezése is a győzelemnek. Másképpen is lehet győzni. Ez pedig a terület megvédésének a győzelme. Ez pont az ellentéte az elsőnek. Ugye az első győzelem arról szól, hogy kiterjesztem az akaratomat. A második győzelem arról szól, hogy nem hagyom, hogy kiterjeszd az akaratodat. Ez is egy győzelem. Ez a megőrzésnek a győzelme. Az Úr Jézus Krisztus győztes volt, vagy vesztes volt?
Győztes.
Én azt mondom, hogy vesztes. Vagy mégis győztes. Attól függ, hogy honnan nézed. Ha az első klasszikus értelméből nézed a győzelemnek, azt mondod, hogy vesztes volt. Hát megfogták, megverték, levetkőztették, megfeszítették, meghalt. Ez veszteség. Hiszen az írástudók, a farizeusok, a főpapok, és utóvégre a rómaiak az akaratukat kiterjesztették, nem Jézus Krisztusra? Az lett, amit ők akartak. Meg akarták ölni, meg is ölték. De ha azt mondom, hogy az Úr Jézus Krisztus soha egy lépést hátra nem tett, semmit fel nem adott, senkit a kezéből ki nem engedett, akit az Atya neki adott, azaz megőrizte a hitet, a feladatot, a szolgálatot, a nyájat, és még meg is alapította az egyházat, akkor azt mondom, hogy győzelem, mert a világ nem tudta megakadályozni ezt a szolgálatot. Nagyon fontos, hogy rendet tegyünk a lelkünkben a győzelmet illetőleg. Hogy mit tekintek győzelemnek. Mindig, amikor visszavágsz, visszafelelsz, konfliktusba kerülsz a másikkal, akkor úgy akarsz győzni, hogy kiterjeszted az akaratodat a másikra. Valaki beléd akad, valaki megszúr téged, és akkor felfortyansz, hogy na, adok én neked. Megmondom, hogy válaszolok én neked, azt nem teszed az ablakba. Ez nem győzelem. Ebbe csak elfáradsz. Ebbe csak megsebződsz. Az igazi győzelem az, amit Pál apostol is képviselt Festus előtt, meg Rómában, meg a főpapok előtt, meg Péter ugye a Sanhedrin előtt, meg az Isten gyermekei ezt a fajta győzelmet képviselők a világban, hogy jó van testvér, mondjad csak, csináljad csak, de én végzem a dolgomat. Én építem az Istennek az országát. Ugye, pont erről beszéltünk Miklóssal is, hogy hát főtiszteletű úr, meghallgatom tisztelettel a véleményét, de rám az úr, amit bízott, én azt elvégzem. Ugye, ez nem kerülő konfliktusba, hanem muszáj, nem támadom le a másikat, nem akarom rákényszeríteni az akaratomat, de, ahogy mondja a Tóra, a te kapuidon belül azért viszont felépítem. Nem kell hódító hadjáratot végez a kapuidon kívül, mert azt nem hódító hadjáratnak hívják, hanem missziónak. És annak teljesen más szabályai vannak. Az nem egy hadjárat a misszió. Az nem egy hadjárat. Hanem a te kapuidon belül lévő életedet viszont meg kell védjed, és ha meg tudod védeni, az győzelem. No, ezt is tisztáztuk. Mit tekintesz győzelemnek? Az akaratod kiteljesítését, vagy pedig azt tekinted győzelemnek, hogy nem teszel hátra egyetlen egy lépésre, nem engedsz a világra. Nagyon fontos, hogy ezt a két dolgot, a harcot és a győzelmet elhelyezd magadban. Elhelyezd a szívedben, a hitéletedben. Nagyon pontosan kell lásd a harci helyzetedet és állapotodat, és nagyon pontosan kell lásd, hogy mit tekintesz győzelemnek. Különben hiába nyújtod ki a kezedet a fegyverek után, mert rosszul fogod használni őket. Nem megfelelő célba, nem megfelelő módon, és nem megfelelő eredménnyel. Ugye van a román nyelvnek egy nagyon drága szólás, mondás, nagyon szeretem ezt a mondást, unde dajsi, unde krate. Ugye? Már sokszor fogjuk a fejünket, hogy fú, hát ide ütöttem, de ott tört el. Miért? Mert vagy a harcot értelmeztem félre, vagy a győzelmet értettem félre. És akkor végre eljutottunk a fegyverekhez is. Ugye, amikor az ember a lelki fegyverekről hall, akkor gyorsan siet őket megragadni. Hát lassabban, testvérek, lassabban. Először tisztázzuk a harcot, aztán tisztázzuk a győzelmet, és majd csak aztán tisztázzuk az eszközöket, a fegyvereket. Mert a léleknek a fegyverei, azok nem a dicsőség ajándékai, hogy jaj, de jó, nekem is van a lélek kardja. Azok eszközök. A lélek azért adja ezeket a fegyvereket, hogy használd. Ugyanis lelki támadás alatt vagy, tehát lelki fegyvereket kell használnod annak a kivédésére. Nem a büszkélkedés, a dicsőségkeresés, a hiúság, amiért adja neked a lélek ezeket a fegyvereket, ezeket az eszközöket, hanem azért, hogy győzzél a végén. Nagyon sokszor ott van a kísértés a hívő ember életében, hogy egy díszparádét rendezzen az önmaga lelki fegyvereinek a tekintetében, egy díszfelvonulás. De nem ezért adattak azok a lelki fegyverek. Nem is olyan csillogóak ezek a lelki fegyverek, ezek a páncélok, ezek nem aranyozottak, nem ezüstösek, nincsenek kirakva drága kővel. Ezek acélból vannak. Nem túl díszesek, de annál erősebbek. Na, lássuk akkor, hogy melyek a lelki fegyverek. 6, Pál apostol leírásában 6, illetve plusz 1 lelki fegyver van, És a végén elmondom, hogy miért gondolom úgy, hogy mégiscsak 7 lelki fegyver van, és nem csak 6, amit Pál apostol ír. És Pál apostol is ír a 7-ről, csak nem rakja oda a sorrendet, pedig ott van. Na, de menjünk szépen sorba. Az elején azt mondtuk, hogy Pál apostol egy római légiós lovagot ír le. Hogy kezdődik egy lovagnak a felkészülése az ütközetre? Ez nem egy gyalogos katona, nem egy paraszt, akit bevontak a hadseregbe, és adtak egy botot, egy lándzsát a kezébe, hogy na menjél. Ezek nem ágyutöltelékek volt, volt olyan is a római légió, ágyutöltelék. Azért sorozták be őket, hogy az ellenség először őket kaszabolja le. Nem, ez egy lovag. Ennek a hivatása, az élete, a harc. Ez egy szakember, egy profi, ez csak ezt csinálja. Ez nem kapál, nem kaszál, nem nevel állatokat, nincs családja, ez egy katona, egy lovag. Ez ebben él, és ennek él. Tudjuk a feljegyzésekből, hogy egy római lovag hogy készült az ütközetre. Mi volt az első lépés, amit egy római lovag tett az ütközet előtt? Hát nem hinnétek el, levetkőzött, és megfürdött. Ez egy rituális fürdés volt. Ugye? Lemosom a világ porát. Minden vallásban ott van a rituális fürdő. Ugye? Azzal kezdem, hogy megfürdök. Megtisztulok. Lelkileg. Azzal készülök a harcra először. Az az első. A római lovag megfürdött, és mikor megtisztult, tiszta volt, akkor a sátrának a legközepébe kiállt, és kitárta a karjait. Minden római lovagnak volt 2 vagy 3 fegyverhordozója, apródja, szolgája. És amikor a római lovag kijött a fürdőből, és kiállt a sátrának a közepébe, akkor az ő apródai, az ő szolgái hozták a fehér gyolcsot, és körbe terítették rajta. Ez az a bizonyos halotti lepel, amivel a római katona, ha elesik, ebbe göngyölik be, és ezzel viszik vissza a harctérről. Mivel kezdődik minden római légiósnak a felkészülése a harcra? Hát a halállal. Szembesül a saját halotti leplével. Mert nem lehet úgy harcra készülni, hogy vagy túlélem, vagy nem. Nem. Harcra csak úgy lehet készülni, hogy meghalok, de nem érdekel. Vagy túlélem, de nem érdekel az se. Nem érdekel semmi, csak a harc. Nem lehet jó katona az, aki úgy harcol, hogy az agya, az elméje végig azon van, hogy most meghalok, vagy nem halok. Úgy nem lehet harcolni. Ezeket meg kell haladni, és csak úgy lehet meghaladni, ha a római légiós azt mondja, amit Pál is mondott, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Csak úgy léphetsz ki a harcra, hogyha először a saját halálodat elfogadtad. Ezt írja egyébként Steinhardt a börtön naplójában, egy ragyogó mondat, azt mondja Steinhardt, csak akkor nem bolondulsz meg a kommunista börtönbe, ha úgy lépsz be, mint aki meghal. A családodat temesd el, feleséged, nagyapám is írja egyébként, a feleségedet, a gyermekeidet temesd el, gyászold meg. Ők is meghaltak rád nézve, és te is meghaltál rájuk nézve. Halottként lépjél be a börtönbe, és akkor van esélyed túlélni. Különben megbolondulsz. Így készül a harcra a római katona. A halotti gyolcsot magára köti. Mikor rajta van a halotti gyolcs, akkor következik az első fegyvere a léleknek. Mert hogy ez is egy fegyver. Hol kezdi Pál apostol? Az öltöztetését a római katonának? Öv. Az öv az fegyver? Hát nagyon is. Amikor rajta van a lovagon a halotti gyolcs, azaz a készség a halára, akkor az övet magára köti. Ennek kettős jelentése, kettős értelme van. Egyrészt az elköteleződés, hogy vállalom a harcot. Mit csinál minden lelkipásztor vasárnap az Isten tisztelet után, miután bemegy a parókiára? El van rendezve felsejpénz, nyugta, presbiterek, le van rendezve minden. És a lelkész hazamegy végre a családjához. Mi az első dolog, amit minden lelkipásztor csinál?
Leveszi a nyakkendőt.
Pontosan! Pontosan!
Leveszi
a nyakkendőjét. Azaz megoldja, megoldja a nyakkendőjét. Megereszti a szíjat. A nyakkendő megoldása, az öv a szíj megeresztése azt jelenti, hogy elengedem magam. Ennek az ellentéte mi? Az elköteleződés. A körülövezés. Azt mondja Mózes a kivonulni készülő népnek, mit mond? Legyenek derekaitok felövezve. Nem azt mondja József, hogy, Mózes, hogy vigyázz, hogy nehogy leessen róla nadrágod. Nem ezt mondja, hanem azt, hogyha a biztonságos, zöld, vízzel teli Egyiptomból kilépsz a pusztába, a homokpusztába, akkor vigyázz, hogy légy elköteleződve, erre nézve. Azaz légy biztos a dolgodba. Azaz tudd és akard. Jut eszembe, a szerzetesek mivel kötik körbe magukat? Hát kötéllel. Mert az elkötelezés, elköteleződés. Itt kezdődik minden harc. Hogy akarsz harcolni? Kész vagy harcolni? Nem úgy, immelámmal. Hogy na hát megyek én is templomban, mert vasárnap van, mit csinálják? Nem. A harc a készséggel, az elköteleződéssel kezdődik. Hogy akarok? És mindegy, hogy lesz kardom, lesz páncélom, nem lesz kardom, nem lesz páncélom, tök mindegy, kapok egy követ, egy botot, mindegy, de harcolok. Mert az a feladatom, hogy harcoljak. Elköteleződés. Ám a halotti lepel összefogása mellett ennek a kötélnek, az övnek van még egy spirituális jelentése is. Ez pedig az, hogy húz egy határvonalat a lenti és a fenti között. Azaz szimbolizálja, hogy mi van lent, mi az, ami tisztátalan, ha így akarjátok érteni, mi az, ami poros, mi az, ami földi, és mi az, ami fent van, ami spirituális, ami tiszta, ami lelki. Az öv, az mindig egy viszintes határvonal. Segít tisztán látni, hogy mi van lent és mi van fent. Ez nagyon fontos. Hiszen másképp nem tudsz harcolni, csak a tisztába vagy, hogy mi a helyes, és mi a helytelen. Mi az igaz, és mi a hamis. Nagyon tisztán kell lásd az értékeket, hogy mi van lent, és mi van fent. És bizony az öv legelőször is ezt üzeni, hogy húzok egy határvonalat magam körül is, és magamban is, hogy onnantól lefele van a lent, a tisztátalan, a méltatlan, ha azt akarod, és onnantól felfele van a tiszta, a szívbeli, a lelki. Na hát, rajtunk van az elköteleződésnek az öve. Készek vagyunk a harcra. Rajtunk van a halotti lepel, tisztában vagyunk a halálunk lehetőségével, és megvan az elköteleződés, hogy harcolni akarok. Mi következik? Pál apostol azt mondja, hogy páncél. Ez a második, amit egy római lovagra, egy római katonára ráadtak. Hogy kell elképzelni ezt a páncélt? Ez egy dupla páncél volt, amit szíjak, vastag szíjak fogtak össze. Ennek volt egy első része, és volt egy hátsó része. Ezt a páncélt úgy hívja a görög Biblia, Pál apostol ezt a szót használja itt, és aki orvosi dolgokban járt, az egy kicsit ismerős lehet ez a görög kifejezés, úgy hívják ezt a páncélt, hogy torax. Torax. Ugye szokták mondani románul az orvosnak, hogy doktor úr, am durer toracice. azaz mellkasi fájdalmam van. A torax az mellvértet jelent, mellpáncélt, egész pontosan. Azt a páncélt, ami védi a szívet. A karodon, a lábodon sebesülhetsz, de a szíveden nem. Egy kar, egy láb sebesüléssel lehet harcolni, abból fel lehet épülni, újra lehetsz katona. Az nem halálos, nem fatális. De a szíved? Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet. Tehát, mikor rajtam van az öv, akkor a szívemet védem legelőször. Nagyon jó. De miért van a hátamon is páncél? Miért? Miért dupla ez a páncél, hogy elől is, hátul is, és oldalt szíj fogja össze? Testvéreim, azért, mert néha-néha hátulról is jön egy-egy szúrás. Az atyafitól. A harcostástól, a testvértől, a presbitertől, férjtől, feleségtől, gyerektől. Nagyon rá vagyunk készülve a szemből jövő szúrásokra, és sokszor nem veszük figyelembe azt, hogy mi se vagyunk angyalok, és a mellettünk lévők sem angyalok, ők is emberek, azaz még néha-néha félre megy egy szúrás. Azaz hátulról is kaphatok egy szúrást. Miért dupla ez a páncél? Előről véd az ellenséggel szembe, védi a szívemet, hátulról pedig egy kicsit érzéketlenné tesz a testvértől jövő szurkapiszkától. Ne sértődj meg olyan könnyen testvérre. Ne vedd szívre. Ne hagyd, hogy a szívedig hatoljon a testvérnek a szúrása. Néha megszúr a testvér, néha akarattal, néha nem akarattal. Nem, a hátodon is páncél van. Lepattan rólad. Ez egy nagyon hatékony páncél volt a római katonán, előről, hátulról védte, és csak egy-egy újnyi rés volt, ahol össze volt szíjazva két oldal. Miért mondom ezt az újnyi rést? Azért, mert van az Ószövetségben a királyok könyvében nagyon érdekes történet, Aháb, hogy ott volt az arámokkal egy ütközet, és hát az egyik arám katona csak úgy találomra kilőtte a nyírját, és hol találja el a hábot? Pont itt a szíjnál, a résben, a két páncél közti kicsi kis részben lehetetlen ott valakit eltalálni. De ha az Isten azt mondja, hogy Aháb, ott dög lesz meg a csatatéren, akkor ott dög lesz meg, akkor is, ha bárhány páncélt raksz magadra. Azért van érdekes az a történet. Aki lesz sarka, ugye? Nincs az a páncél, ahol az Isten meg ne találná a gyenge pontot. Tehát rajtad van a torax. Védi a szívedet előről, és védi a hátadat hátulról, hogy ne légy olyan sértődékeny keresztény. A testvér néha meg szurkál téged, hát nevedd fel. Mert ha minden hátsó szurásra félrekapod a fejedet, és hátrafordulsz, akkor az komoly kockázatot jelent a szemből jövő támadásokon össze. Na, a torrákszal kapcsolatban még két-három érdekes dolog. Ó, úgy ki fogok futni az időből, mint a húzat. De nem baj. De baj, de igen, az örökké valóságba futok bele. Az egyik, hogy ez a torrax, ez a páncél, ez minden római katonára személyre szabott páncél. Azaz vánszélesség, mellizom, has, derék, csípő, hát. Az pontosan a fegyverkovács rákalapálta, kialakította, hogy pont rá illedjen. Te nem hordhatod a másiknak a páncélját. Bá, milyen jó hívő ember a másik. Bá, micsoda szolgál, micsoda imádság, micsoda család. No, hiszen felveszem a páncélját, hát ha nekem is sikerül. Nem, nem. A Saul páncélja, páncél volt az, de Dávidon nem állt sehogy, ugye? És Dávid ezt érzi. Ráadják a páncélt, a torákszot, Dávidra ráadják a torákszot, és annak is jó, hogy vastag volt a hát páncélja, mert bizony hátulról is jött Dávidnak elég sok. Ráadják Dávidra ezt a torákszot, hát fészkelődik egy kicsit, de ez nem az én páncélom, ez engem akadályoz. vigyázz, ez a páncél, ez acélból van. Ha nem pont a te méreted és nem a tiéd, akkor nehézkesen fogsz benne mozogni, és visszahúz a harcba, és el fogsz esni. Nem csak, hogy elesel, tudsz ráállni utána. A saját páncélodat hordjad. Mert van neked. Lehet, hogy nem olyan cifra, mint a másiké, vagy nem tűnik olyan cifrának. Lehet, hogy már ütött kopott egy kicsit, mert egy friss megtérő páncélja mindig jobban csillog, mint egy 20-30 éve megtért emberi, aki náma van kis csalódások, kis botlások, kis ez, az, amaz, hát hogy már össze van garistolva egy kicsit. Már nem csillog már úgy ez a páncél, de páncél. Találj rá a saját páncélodra.
Feleség.
Feleség az az, hogy egy páncélba két ember volt. De jó, de szép. Találj rá a saját páncélodra, és azt biztos, hogy ez az én szolgálatom, ez az én hitem, hát olyan, amilyen. Ez van, de az enyém. Van még egy dolog. Azt mondja Pál, ebben a fordításban a Veritas Károliba azt mondja, hogy az igazság páncélja. A régi Károli azt mondja, hogy a megigazulás páncélja. És ebben az esetben jobb a régi Károli. Mert ez valóban a megigazulás páncélja. De miért? Na most ez a páncél, ez a torax, ez volt az egyetlen olyan fegyverdarab a római légiósnak, a lovagnak a felszerelések között, amit egyedül nem tudott felvenni. Ő csak kiállt, kiterjesztett karokkal, és ezt a páncélt az ő szolgái rá szíjazták. Azt nem lehet magadnak felszíjazni. A megigazulás az egy olyan valóság körülötted, amit te nem tudsz magadra venni. Azt rád kell adja az Isten. Nem tudod magadat megigazítani. Nem tudod magadat megvédeni. A szívedet te nem tudod páncéllal körbevenni. Azt az Istentől kell elkérni, hogy Istenem, tedd rám a szívemet védő páncélt, és tedd rám a hátpáncélt is, hogy fel ne húzzam magam a testvérnek a hülyeségén. Tehát azt az Isten teszi rád. Nem, te nem tudod magadra tenni. A többit azt egyedül is elboldogulnál a többivel. De a megigazulást azt te képtelen vagy felszíjazni magadra. Azt rád adják az angyalok például. Azt rád szíjazzák. Úgyhogy minden reggel ne öltözködéssel kezd, lelki öltözködéssel kezd a napodat, hanem megállással, hogy Uram, köst körém a megigazolás páncélját. Te add rám, és te köst körém. Öv megvan, páncél rajtam. Mi a harmadik? Egy római katonának a szíve után, ahol ugye az élet van, a szíve után melyik volt a következő legnagyobb becsben tartott testrésze? Dehogy is. A lába. Hogy? Úgy, hogy a római légió teljes menetfelszerelés, ami majdnem 60 kiló volt, egy nap akár 45 kilométert tudtak gyalogolni. Menj te a harcba, gyalogolj te széttört lábbal, felhólyagzott sarokkal. Mekkora egy hólyag? Hó, pici. Egy szúrt sebhez képest egy hólyag, hát apróság, de nem tudsz megtenni 10 méter egyenesen egy hólyaggal a lábadon. A láb. Az volt a stratégiai pontja minden légiónak. Hogyha a hadvezér megparancsolta, hogy A pontból estére legyél a B pontba, ott a lábon múlott minden. Ott nem lehetett a láb feltörve. A katona úgy vigyázott a lábára, mint a két szemére is, mint a szívére. Zárójel. Az Úr Jézus Krisztust megfeszítik, előtte levetkőztetik. Ugye két ruhát fétnek le az Úr Jézus Krisztusról. Jaj, de érdekes téma. Nem megyünk be, megígérem, nem megyünk bele most ebben, mert akkor itt éjszakázunk. Két ruhát, februárban bemennek. Két ruhát szednek le az Úr Jézus Krisztusról. Ugye a felső ruhát, ami egybe van szőve, és azt mondják rá a katonák, azt ne tépjük el, mert az egybe van szőve, az értékes takarónak. De az alsó ruhát, ott is volt egy alsó ruha az Úr Jézus Krisztusnál, azt mondják, hogy azt tépjük szét és osszuk el. Állj meg a menet. Hát ha széttépünk egy gyors ruhát, hát mire jó az még? Mire jó? Ha csíkokra tépünk egy gyors darabot, mire jó az? Hát kapszának. A római katona agya rögtön ott volt, a keresztfeszítés pillanatában. Van itt egy jó kis puha gyolcs. Kapca. Stratégiai kérdés. Négyen voltak, és gyorsan széttépték a gyolcsot, hogy minden, mind a négy légiósnak jusson kapca. Az Úr Jézus alsó ruhájából, halotti lepléből a római katonák kapcát téptek maguknak. Mert különben nem tudnak menetelni. És körbekötik a lábukat a kapcával. Ez nagyon messze elvezetne, és nagyon szépen lehetne teologizálni itt, hogy a mi Urunknak a ruhája, mint a te kapcád. De nem megyünk most ebben az irányba. De azért kicsit hadd foglalkozzatok a szívetekbe. Na szóval láb. A római katona nagyon vigyáz a lábára. A sarú, amiről Pál apostol ír. Latinul úgy nevezik ezt a sarut, hogy kaluga. Az egyik őrült római császárt ezután nevezték el Caligula, azaz csizmácska vagy sarucska. Na ez a kaluga, ez nem egy szanda volt egyszerűen. Elmondom, hogy hogy nézett ki a kaluga. Nagyon érdekes. A kaluga, ez a saru, ez egy vastag, több rétegben összevart vastag bőrdarab volt, a talp formája szerint kivágott bőrdarab, amit kiukasztottak, több helyen kiukasztottak, és az egyik végén laposra kalapált, a másik végén kihegyezett acél szegeket dugtak át ezen a bőrtalpon. Kicsit hasonlított a fotball cipőhöz, amiből kiállnak olyan szegek. És aztán megint rávartak ezekre a szegekre, felülről megint rávartak egy vastag bőrdarabot, az volt a talprész, és az úgy nézett ki, hogy egy vastag bőrtalp, amiből szegek állnak ki. És ezt a bőrtalpot, amit egy kicsit elő felhajtottak, hogy a lábujjakat védje, ezt a bőrtalpot felszíjazták a légiósok a lábukra. Miért kellettek a vas szegek? Hát, azért. Mert amikor nem támadtak a légiósok, hanem védekeztek, akkor a pajzsokat egy vonalba állították, és a lábukkal mit csináltak? Megtámasztották. Miért kellett szeges legyen? A kaluga, a saru? Hogy ne csusszon. Ne csusszon meg. A sziklás talajon, az úton, a csatatéren. Képzeld el, hogyha rohamra megy egy katona, és megcsúszik. Apróság, de rámehet az ütközet. Ne figyelj csak a nagy dolgokra a csatában. Figyelj az apróságokra. Egy lelki vízhólyag. Nem tudom, hogy ez meg lett-e fogalmazva a teológia történetben, de most megpróbálkozunk. Egy lelki vízhólyag. Egy kis csúszás a talpad alatt. És elvesztetted az ütközetet. Amikor csatába vagy, akkor vesd neki a lábadat a sziklának. Csapd oda, jól, hadd szikrázzon a szeg a talpad alatt. Támaszd meg magad, támaszd ki magad. Olyan így, mint egy fal. Mert azon múlik a győzelmed. Mit jelent ez a saru, ez a szeggel kivert kaluga? Ez azt jelenti, hogy egy lépést se hátra. Ez azt jelenti. Nem biztos, hogy tudunk előre nyomulni, nem biztos, hogy ez a nap úgy telik el, hogy egy lépést teszek előre. Lehet, hogy nem teszek egy lépésre előre. De egy lépésre hátra. Egy lépésre hátra. Azt mondja Pál, nagyon szép, jaj, lehetne beszélni, hogy a békesség evangéliumának, hirdetésének a készsége. Ugye milyen készség ez? Hogy egy picit viszem az evangélium ügyét, lehet, hogy sokat viszem az evangélium ügyét, de vissza már nem. Vissza nem. Öv, torax, páncél, saru. Majdnem kész a katona. Mi hiányzik még neki?
Parancsol.
Még hagyjuk a fejet. Mindenki a fejet akarja. Hát nem olyan fontos az. Olyan fontos az. Hát a római katona nem a fejével harcol, hanem mivel? A szívével. A római légió, amikor hadműveleteket kezd, és a harc megindul, ki gondolkozik? Mind a 7000 római katona elkezd gondolkozni, hogy na, hogy is legyen? Nem. Egy. A generális. A generális gondolkozik, ott van a fej, a generális az egy dombon áll, és rajta is ott van a páncélzat, de jellemzően a generálison nincs sisak. Miért? Azt meg fogjuk látni a sisaknál, hogy miért nincs sisak. A generálison. És miért van sisak a katonán? Amikor te harcban vagy, akkor a fejedet kapcsolod ki egy picit. Hagyd, hogy az úr gondolkozzon helyetted. Nincs annál rosszabb, amikor két-három atyafi valamit akar, és mindenki elkezd agyalni, hogy na, hogy is legyen, nem így, de úgy, de amúgy. Ilyenkor szoktak létrehozni az egyházba bizottságokat, ugye? Na, az. Ott vége van minden. Nem. Nem, hagyd a fejedet, ne véd annyira a gondolataidat, az elmédet, ne tartsd olyan nagy becsbe a fejedet. Nem. Mikor rajtad van az öv, a torax és a sarú, utána jön a pajzs. A pajzs. A pajzs az egy fal. Az a hordozható várfal. Hogyha az öv lenti és fenti között húzott egy határvonalat, akkor a pajzs hol húz egy határvonalat? A kinti és a benti között. A pajzs azért van, hogy eddig és ne tovább. Azt jelenti a pajzs. Ez egy nehéz, tölgyfából és kívülről megvasalt tölgyfából lévő, elég nehéz, masszív pajzs volt. De amikor a római katonák ezt sorba tették, és a szegecses sarujukkal a lábukat megtámasztották, hát az tényleg olyan volt, mint a kőfal. Nem lehetett áttörni semmi esetre. Csak akkor ér valamit a pajzsod, ha csatlakozik és illeszkedik a testvérnek a pajzsával. Ha az egyik pajzs előrébb van, egy kicsit a másik hátrébb van, dezasztru. Rés a pajzsod. Ne akarj előrébb lenni, mint a testvér egy fél méterrel. Ne akarj hátrébb állni, hogy majd ők megcsinálják, majd ők. Nem. A pajzsok egy vonalba kell álljanak. Mert mindenki egy. Isten hadseregébe. Pajzs, pajzs, pajzs. Eddig és ne tovább. A pajzs egy kicsit eltakarja a világot is. Ugye a pajzs egy kicsit eltakarja az ellenségnek egy részét. Ugye nem látsz ki teljesen a pajzs mögül, csak egy részét látod az ellenségnek. És az elég is. Az elég is. Nem kell te lásd az ellenségnek a teljességét, a vele szemben álló gonosz sátáni hatalomnak a teljességét. Nem kell azt te lássad. Te csak azt lássad, ami éppen ott van előtted. Amikor az ellenség, a barbárok jellemzően, neki rohantak a római katonáknak, ez a pajzs, ez a falként felállított pajzs volt az, ami megállította az ellenséget. Ott neki csaptatta, nem tudtak azzal mit csinálni. Miért nevezi Pál a hit pajzsának? Miért a hit pajzsa? Mert a hitem az, ami megvéd engem az ellenségnek a láncsáitól. Hú, de erős hitem van. Na most betartom én a hitemet, és az engem meg fog védeni. Nem. A római légiós nem a pajzsok védték, hanem a pajzsoknak a sorfala védte. Az a sok pajzst kellett egymás mellé tenni, hogy valóban védelme. Önmagában egy pajzs az nem volt olyan hű, de milyen nagy védelem. Miért nevezi hit pajzsnak? Az év elején, amikor elkezdtem ebbe a témába készülni, rengeteget törtem a fejemet. Miért hit? Hogy jön ide a pajzshoz a hit? Hetekig törtem a fejemet. Mi köze a hitnek? A pajzsok. Már pedig, ha Pál apostol hitet ír, akkor biztos van valami oka annak. aztán rájöttem. Megnéztem egy-két háborús filmet, a Tróját megnéztem például, meg ahol tényleg pajzsal, karddal harcolnak, és ott volt az orrom előtt. Hát azért, testvéreim. Mert ha rosszul áll a széna, de vannak olyan ütközetek, amit úgy néz ki, hogy el fogsz veszíteni, hogy nem tudsz nyerni, sőt, nem tudod megőrizni még az arcvonalat se. Egy menekülő katona mit dob el legelőször? A pajzsot. A kardot nem dobja el, mert hát a kard az a fegyver. De a pajzsot hajítja el legelőször, amikor futni kezd. Azaz, ha hiszel az ügyben, lehet, hogy picit hátrálsz, lehet, hogy kicsit szétzilálódott a közösség, a pajzsok kicsit össze-vissza vannak, de ne dobd el. Itt jön a hited. Hiszek benne, hogy újra össze lehet építeni az arcvonalat az atyafiak között. Hiszem, hogy újra rendbe lehet állni a gonosztal szembe. Ne dobd el a pajzsodat. Tudom, hogy nehéz, meg sokszor nyűg, meg cipelni kell a pajzsot, de ne dobd el. Ha eldobtad, azt jelenti, nem hiszel már a harcban. Nem hiszel a győzelemben. Soha ne dobd el a pajzsodat. Ahol hit van, ott cipelik a pajzsot. Mert szüksége lesz a melletted álló testvérnek, hogy oda tedd a tiédet. Mert amikor mind a két testvérnek mellettem van pajzsa, de én már eldobtam a saját pajzsomat, akkor ezzel többlet terhelek a másik két testvérre. Mert az kénytelen saját magán kívül engem is valahogy védeni. Persze én tudom, hogy sokan szeretik a keresztény életüket ilyen zsebretett kézzel. Sétálni. Ugye? Hát, milyen szép a keresztény élet. Persze, sétálhatsz zsebretett kézzel, de valaki a pajzsot azért csak viszi, hogy ne verjék szét a fejedet. Valaki csak meg fog védeni. Ne dobd el a pajzsodat. Tartsad. Na jó, most jön a sisak. Na végre elérkeztünk a... Amihez úgy vágytatok. Tipikus európaiak vagytok. A sisak. Egyébként Izrael népe nem ismerte az Ószövetségben ezt a fogalmat, hogy sisak. Kardot ismerték, övet is, sarut is, pajzsot is, a nyilat is, a dárdát is. Sisakot nem használt. Istennek a népe. De volt annál fedezve, csak
meleg volt.
Meleg. Görögül, így mondja Pál apostol, így hívják a sisakat, hogy perikefália. Azaz a fej köré vitt páncél, ami teljesen körbeveszi a fejet. A sisak azért van, hogy megvédjen attól, ami kívülről jön befele, a fejedbe, megvéd a gondolatoktól, az agyalástól, mert nincs veszélyesebb vírus a gondolat. A legnehezebben kiírtható vírus az a gondolat. Ha elhelyezek benned egy gondolatot, a gonosz elhelyez benned egy gondolatot, szinte kiírthatatlan a gondolat. Nem tudom, hogy ki szokott színházba járni, kiolvas drámát, Shakespeare, Otello. Nagyon röviden, Otello drámája arról szól, hogy van egy gazdag úr, akinek van egy szép felesége, Desdemona, és az egyik szolgája, Jágónak hívek ezt a szolgát, az egyik szolgája az ő urának a szívébe, a fejébe elültet egy gondolatot, hogy téged megcsal a feleséged. Persze nem igaz, de elülteti benne. És ez a gondolat, ezt nem tudta kiirtani magából Otello, és a végén megöli. Az Otello az a gondolatnak a drámája. Nagyon vigyázz, hogy mi megy be a fejedbe. Hogy milyen gondolatot ültet el az ellenség. A modern hadviselésben, nem csak a modern, a régi hadviselésben is, a propaganda az egy fontos dolog volt. Most nem beszélünk itt Izrael királyairól, amikor megostromolják Jeruzsálemet Ezékiás király idejében, jól mondom? És akkor az asszírok elkezdenek kiabálni, és akkor mondja neki Ezékiás, hogy ne héberül mondjat, hanem mondja csak arámul, hogy csak én értsem, hogy nehogy a népnek a fejébe beültessétek a félelemnek a gondolatát. Ugye? Bizony. Miért ütik a páncélt Józsué és a csapat? Miért trombitálnak? Miért ordítanak, amik körbe járják Jerikót? Miért? Hát miért lenne az csendben? Az Isten rombolta le, nem? Hát az Isten mozgatta meg a falakat. Miért kellett ott trombitálni, meg ordítani? Azért, hogy nehogy Kánaán gondolatai megfertőzzék Józsuének a hadseregét. Nehogy oda kiáltsa a jerikói, hogy ide úgyse jössz be, nézzen, milyen falak vannak itt. A gondolat az egy veszélyes vírus. Ha egyszer beleette magát a lelkedbe, egy gondolatot kipusztítani, nagyon nehéz. A sisak, a perikefália, az a páncél, ami védi a fejedet attól, ami kívülről jön be, de védi attól is, ami belülről jön ki. Jellemzően a sisakon van egy rés a szemnek, de minek nincs rés? Hát a szájnak. Ez jelent valamit, nem? A harcban. Ennek biztos van értelme. Hadd beszélj még egy picit itt a résről. Azt mondtuk az előbb, hogy a generálisnak a fején, közben nézem az időt is, a generálisnak a fején nincs sisak, perikefália. Miért? Azért, hogy ő teljességgel belássa a csatateret. Azaz tudjon dönteni, hogy melyik csapat hova menjen. A katona nem kell spekuláljon, nem kell nézzen, hogy mi honnan jön. A katona csak annyit lásson, amennyi az ő harca, amit az Isten pont elé helyezett. Az a te harcod. Te azzal harcolj. Úgy nem lehet harcolni, hogy harcolsz, és közben nézel oda, jaj Istenem, ha ott is vannak. Hű, mennyien vannak. Nem. A sisakon azért van csak egy pici rés a szemednek, hogy foglalkozz a dolgoddal, amit az Isten rád bízott abban a harcban. Jelenések könyvében hol van ez a felsorolás, hogy vagy Pál mondja valahol, na, nem tudom. Hogy felsorol Pál, vagy jelenések könyve, pár bűnt. Hogy ugye kik nem mennek be Isten országa, milyen bűnök van. Sok minden bűn van, és többek között van egy ilyen bűn is, hogy a mások dolgába beleszólok. Ugye? Hol van az? Pál írja valahol, ugye? Meg a nyughatatlan fiatal özvegyasszonyokról is ott írja, hogy hát szeretik beleütni a csinos kis orocskájukat másnak a dolgának.
Nem ilyen szépen fogalmazom.
Nem ilyen szépen fogal. Mert Pálnak nem volt felesége, ugye? Mert felesége van, az nem tanul szépen fogalmazni.
Jó van, nézd, na jó van.
De értitek, hova akarok kiukadni?
Sőt,
tudjátok. Tudjátok. Foglalkozz a dolgoddal. Az Úr majd a többit elrendezi. Az egész csatának a lemenetelét, azt majd az Úr kitalálja, mikor, ki, hova, hányszor, azt majd a generális. Azt az Úr elrendezi, nem? Nem a te dolgod. Te csak azzal foglalkozz, ami pont előtted van. Minden napnak elég a maga baja, mondja egy másik helyen az írás, ugye? És végül a kard, ez a hatodik. Végre valami normális eszköz az ember kezébe, ugye?
Az egyetlen támadó.
Az egyetlen támadó. És nem. És nem. A római hadseregben több mint 300 féle fegyver volt. Ezeknek kisebb része volt támadó fegyver, mint a gerely például, vagy a katapult, vagy a nyíl, és nagyobb részük volt védekező fegyver. Mert hódítani csak úgy lehet, hogy a védekezésre vagy beállítva, nem a támadásra. Mert hiába hódítasz meg valamit, azt meg is kell ám tartani. Fiúk, könnyű egy nőt meghódítani. Jó dumával. Na de tartsd meg 50 évig. Meghódítani? De tartsd meg! Megint nem megyünk ebbe bele, várjunk. De hány éve tartod a tiédet?
40.
Jó. Igen, a kard. A kard. Azt mondja Pál apostol a Vulgáta latin Bibliába, ismerős lesz a kifejezés, hogy gladius. Gladius. Úgy hívják ezt a kardot. Innen a gladiátor. Ez a gladius, ez egy nagyon éles és nagyon hegyes. Rövid kard. Ez nem egy hosszú kard. És ennek oka van, hogy miért nem hosszú kard. Mert a gladius kard az egy védekező kard volt. Római lovagot, ha láttatok, ül a lován, a balján van a gladius, a rövid kard, de a lónak felakasztva a kengyelére volt a hosszú kard, a pallós. A pallós volt a támadó fegyver, de a gladius az volt a védekező fegyver. A modern hadseregbe a gladiust felváltotta a szuron például, ugye azzal, ha több kettője. De nem megyünk ebbe az irányba. A gladius az egy rövid, hegyes kard volt, védekező kard. Hogy működött ez a dolog? Ragyogóan. Egyszerű volt és nagyon hatásos. Római katonák a pajzsot felállították szépen egy vonalba. Jött az ellenség, a barbárok, neki csapódtak a pajzsnak. És akkor a római katona a jobbjával a gladiust fogta, és a pajzsok közti kis résen ennyit csinált. Kiszúrt, és visszahúzta. És a pajzs megint kiszúrt, megint visszahúzta. Megint kiszúrt, megint visszahúzta. A gladius az egy olyan fegyver volt, amivel nem lehetett olyan könnyen megölni, persze, meg lehetett ölni vele valakit, de jellemzően a megsebzésnek volt a fegyvere, a gladius. Ezért a gladiátoroknak nem hatalmas pallosokat adtak, hogy egy-kettő agyonverjék egymást, hanem csak gladiusokat adtak, hogy sebezzék meg egymást, hogy sok vér folyjon, hogy hosszan tartson a harc. Ugyanis azt mondta a római katona, egy sebesült ellenség hasznosabb, mint egy halott ellenség. Miért? Mert hátráltatja a többit. Ugye azzal baj van. Ugye az nyög, kiabál, megfogja, te fogjál meg, vigyél ki. Az káoszt csinál. A gladius megsebez. Az Isten lelkének kardja, ami a te kezedben van, az nem azért adatott a kezedben, hogy levágd a másiknak a fejét. Azt a pallossal vágják le. És az nem balta vagy fejszel. Nem. Az egy hegyes kard. Időről időre kikerülhetetlen, hogy az Isten lelkének kardja, ami az Isten beszéde, nem a tiéd, a beszéd se a tiéd, és a kard se a tiéd, hanem az Isten lelkéjét, hogy megsebezze a másikat. És pont ez a feladata, hogy megsebezze. Te csak megsebzed a másikat, egy-egy kemény beszéddel, egy ítéletes igehirdetése, nem nagyon szeretjük mi gladiusszal piszkálni a híveinket, az igazság. Neked csak az a feladat, hogy megsebezd a másikat, aki neked rohan, vad, dűvel. Te megsebzed, és az Isten lelke fogja majd meggyógyítani, hogy az is megtérjen. Nem tudod megtéríteni, egy karddal a kezedben biztos nem tudod megtéríteni a másikat. Agyonverni még csak, de megtéríteni nem. Nem. Ezért mondja Ézsaiásnál az ige, hogy megsebez, de ne is kötöz. Azaz olyan kardot ad az Isten lelke a kezedbe, amivel lehet sebezni, de nem azért van, hogy megöld a másikat, hanem csak megsebez. Hogy aztán tudja az Isten lelke majd elindítani benne a gyógyulásnak a folyamat. Nézzétek meg, hány konfliktusunk, hány harcunk van, ahol a célunk mindig a másiknak az elpusztítása. Érvekkel, lendülettel, bőjtel, imádsággal. Nem. Te csak sebezd meg, ha úgy adódik, te nem. Hagyd, hogy az Isten lelke meggyógyítsa, mert a következő ütközetben ott fog állni melletted, ő is pajzsal, és fogja védeni a te hátadat. Az a te jövendő testvéred lesz. Ne öld meg, csak sebezd meg, ha úgy van. És végül 6 fegyvert sorol fel Pál apostol. Viszont a Jelenések könyvébe az Istennek hány lelkéről olvasunk? 7. Ugye? Azt mondja a szárdiszi gyülekezetnek, hogy akin az Isten 7 lelke van. Tehát az Istennek 7 lelke van. Nem tudjuk, hogy mindig az egy lelkét se tudjuk, hogy mit jelent pontosan, nem hogy még a 7-et. Tehát az Istennek, azt mondja a Jelenések könyvében, hogy 7 lelke van. Itt viszont 6 lelki fegyverről olvasunk. Hát mi lehet a 7. Van öv, van sarú, van páncél, van sisa, van pajzs, van kard. Mi kell még oda az összképbe? Te. Te kell le. Te vagy a hetedik fegyvere a léleknek. Te vagy a legdrágább. Köréd épül minden fegyver, de te magad vagy a fegyver. Amikor írták össze a középkorban a magyar jobbágyokat a háborúhoz, akkor mindig úgy írták össze, hogy ez a falu hány kardot ad. Az nem azt jelenti, hogy hány kardot visz oda, hanem hány kardos embert ad. Te vagy a hetedik fegyver. És mindez azért van, hogy védve légy a gonosznak a tüzes nyilaitól. Nem látható az ellenség sokszor. Nem tudod, hogy pontosan hol van az ellenség. Rejtőzködik. Csak a nyilat lövi felé. Milyen jó, hogy van pajzsunk, ugye? Amit magunk felé tudom tartani. Hát, testvéreim, Eszterházi Péter mondaná 800 oldalas regénye után, hogy röviden ennyit akartam mondani. Én is röviden ennyit akartam mondani nektek a lélek fegyvereiről. Ezek áldott fegyverek. Kicsit különül ritmust is adnak. Nem tudsz úgy rohangálni, nem tudsz ugrálni ezekbe a páncélokba. De győzni fogsz. Hagyjátok, hogy az Isten lelke rátok építse ezeket a fegyvereket. Tudjad, hogy mindig harci helyzetben vagy, vigília, és tudjad, hogy a győzelem az meg lesz, azért, mert már megvan, és foglalkozz a saját dolgoddal a harcba. Mert a hadvezér látja már a győzelem. Te lehet, hogy nem látod, a hadvezér már látja. Úgyhogy áldott hadakozást kívánok nektek!